Köszöntöm a hallgatókat. A mikrofonnál Szabó Gergő, a szerkesztő Kaposi Dávid, ez pedig a Hetes, az Inforádió kézilabda magazinja. Az Európa-bajnokságon 15. helyen végzett magyar férfi válogatott szakmai stábja elkészíti a szerepléséről szóló beszámolót a szövetség elnökének, és várja a döntést. Gulyás István szövetségi kapitány szerint a jobb szereplés csak egy-egy gólon múlott. Kaposi Dávid interjúja.
Azt gondolom, ez nem lesz olyan egyszerű feldolgozni, tehát azért fáj mindenkinek a szíve, meg a lelke. Én is küzdök.
Milyen munka zajlik most akkor az elmúlt napokban? Milyen elemzéseket végzett a stáb?
Gyakorlatilag egy beszámolót kell majd írnunk, de ez minden esetben minden világverseny után így van. Kitűzött időpontig, február eleje gondolom, valahol az EB vége lesz. Kézilabda szövetségnek van egy beszámolási szövetségünk.
Ön számára mik a legfontosabb következtetések, tanulságok, amik így azóta le lehetett szűrni?
Hát nézd, ez egy nagyon nehéz dolog, tehát azért összegeznünk kell mindent. Ilyenkor hozzátenni az orvosi stáb jelentését, az erőrejtető, a kapusedző mindenki, és abból készítünk egy egészet. Én következtetéseket vonjak le olyanból, hogy kikaptunk egy góros meccsen, ami élethalál volt, az egy nagyon nehéz dolog.
És látszik már, hogy mi hiányzott abból, ami...
Egy gól. Tehát feszegethetjük, jobbról-balról egy gól hiányzott. Nem kaptunk ki 10-zel, 15-tel, mit rontottunk el, mindenki csinálta a dolgát, küzdött, tisztességesen hajtott, egy gól hiányzott. Attól félek sokszor, hogy sport az ilyen.
De akár akkor úgy nézve, hogy meglegyen ez az egy gól, tehát mi az, amiben a tavalyi vagy a két éve ezelőtti EB-n szereplő csapat jobb volt, mint most ez a mostani?
Hát, hogy egy gól a többet lőtt ilyen helyzetekben. Tehát nem mondhatom azt, hogy nem küzdöttek, nem mondhatom azt, hogy nem csinálták a dolgokat, vagy hogy mi nem csinált, mindenki csinálta a dolgát. Való maradtunk egy góllal, és nem 8-al, nem 10-zel, és sajnos a továbbjutásunkba került.
Tehát még fájóbb így egy góllal elveszíteni a meccseket, mint 8-al, 10-zel?
Hát ugye ez mindig sokkal. Én azt gondolom, az mekkora öröm egy góllal nyerni, ugyanolyan fájdalmas egy góllal kikapni, főleg úgy, hogy utána már nem volt javítási lehetőségünk.
És ráadásul a két vesztes mérkőzésen végsőkig volt esély, tehát drámai végjáték volt mind a három meccsen.
Így van, ez tehát ilyen csoportban voltunk azért, tehát ezt elmondhatjuk, hogy láttuk előre, hogy nem lesz egyszerű sétagalok. Tehát mindenkinek vannak erősségei ebben a csoportban, természetesen tetszik a hollandok az elején. Óriási meglepetésre, ha hollandokkal szemben alul maradtunk, majd azért a csapat helyre állt, nyert a portugálok ellen, és a mindent eldöntő meccsen, ahogy fogalmaztál, és egy végletekig kiérdezett meccsen maradtunk alól. Az élet olyan, hogy úgy alakult, tehát a hollandok ellen nyerünk, akkor is ez lett volna a forgatókönyv. Tehát ezt a kettőt azt gondolom, meg kellett volna nyerni ugyanúgy.
Egy másik interjúban úgy fogalmazott még az Európa-bajnokság előtt, hogy benne van a bohóc a csoportban, hát talán azért erre bármennyire is kiegyensúlyozott volt, ugye azért erre kevesen számítottak.
Igen, de azért az ember érzést látta, hogy valóban benne volt.
De volt ennek előjele bármi a felkészülés során, hogy ebből, ha szorosan is, de két vereség és kiesés lehet?
Nem, egyáltalán. Tehát azt nem mondhatnám, hogy ennek volt valami előjele, semmi, mindenki csinálta a felkészülés a dolgát. Nem csak, hát pusztán abban ezt arra értettük, hogy értettem, hogy azért mindegyik csapatban van fantázia, van lehetőség, van benne nagyon nehéz dolog, ami ellen nehezebb játszani, erre értettem. Illetve mindenkire veszélyes lehetett ebben a csoportban.
Az, hogy ugye Csema Rodriguez nem lehetett ott végig a felkészülés során, megijedtek ettől, vagy azt azért ott át tudták vészelni, át tudták szervezni úgy a munkát?
Nézd, megijedni nem ijedtünk, mert tőlem mindenki csinálta a dolgát, de pont tegnap este is beszéltem róla, hogy ez, ugye, ha valaki hiányzik egy rendszerből, az hiányzik. És ezt említettem a Bánhidi Bencét is, ő is hiányzott egész végig a felkészülés alatt, bár ott volt velünk, de érdemi munkát a csapata nem, persze, hogy hiányzik, hanem mindenki hiányzik, minden egyes játékos, minden egyes tábtag a megszokotthoz képest.
Hányasra értékelné 10-es skálán a válogatott mostani Európa-bajnoki teljesítményét?
Hát, egyesre. Úgy tetszik, ugye sokszor a név azt akarja hallani, tehát ha a feketén-fehéren nézed, akkor a válogatott nem érte el a célt, de gyakorlatilag megbukott.
És az egész 2,5 éves munkát?
Azt azért jóval magasabbra, mindenféleképpen.
Ugye itt a játékosokkal is sokat beszéltünk arról, hogy ez a hazai közönség 20 ezer néző szurkolása, ez mekkora pluszt jelenthet majd, vagy gyakorlatilag mekkora mentális terhet, nyomást jelentett. Ugye a női válogatottnál is lehetett erről hallani az elmúlt időszakban, hogy mentális trénerekkel is foglalkoztak. Önöknél itt a férfi válogatottnál mi volt a helyzet, hogyan foglalkoztak, hogyan kezelték ezt?
Nézd, mi beszéltünk is, hogy kerültük maga ezt a kifejezést is, kerültük, hogy nyomás. Sőt, az EB előtt, ha visszaemlékszel, meg is kértük mindenkit, hogy ne foglalkozzanak ilyen kérdésekkel. De egyébként is, tehát ami várható is nehéz, az a megfelelési kényszer esetleg, ami a csapatra egy kicsit ráterepszik az első meccsen. Ez látható volt, ez érezhető volt. Második, harmadik meccsen az a fajta energia, amiről te beszélt, amit esetleg a közönség pluszba, azt a csapat ki is használta. Tehát azt mondom, hogy éltek már vele. Az első meccsen éreztem ilyet én is, hogy egy kicsit fura volt mindenkinek. Nem csak nekünk, hogy gondolom játékosok, a közönség se volt így foci meccsen kívül, hogy ennyi ember egy helyen lett volna a kézilabda mérkőzésen. Tehát ha úgy tetszik, ez mindenkinek új helyzet volt. Attól azt gondolom, hogy nagy élmény volt játékosoknak is a második, a győztes meccs. Természetesen a ránk idegeserű, és sajnáljuk meg, az ember tudná visszaforgatni az időkerekét, csak ez ugye sport, ilyen nincs.
Tehát akkor ez egy olyan helyzet, amit igazából beszélni lehet róla, de modellezni nem, hiszen 20 ezer néző előtt kevesen.
Én nem gondolnám, hogy ezt tudod modellezni, hogy erre fel tudsz készülni, hogy mi vár rád, mint a csapból is te folysz. Mindenhol te vagy, és nem, és még egyszer mondom, nem is nyomásról beszélek, mert éltek ők át nyomást. Mert nyomás, ha arról beszélünk, a második meccsen jóval nagyobb volt a nyomás, mint az első meccsen, mert ott nyerned kellett, ha életbe akarsz maradni. Tehát valahol talán az a hely, hogy egy ilyen megfelelési kényszer, elvárás, ami esetleg egy kicsit egy patyut tett ránk, de nem gondolnám, mert ugyanúgy meccsbe jöttünk a végére, ugyanúgy lehetőségünk lett volna saját javunkra fordítani. Az első meccset, mint ahogy a másodikat megtettük, illetve a harmadiknál is lett volna lehetőségünk a saját javunkra fordítani a mérkőzést. Ezt is engedem, ezt a fajta nyomásos történetet.
A szakmában ugye többen is a védekezésről beszéltek, hogy nem állt össze az EB alatt, hiszen ugye 30 gól, vagy még többet kapott mindegyik meccsen a válogatott. Mi hiányzott ebben?
Tehát ha nagyon szigorúan nézem, persze, az elmúlt világversenyeken egy kicsit szigorúban védekeztünk, talán, illetve mögöttünk egy extra kapus teljesítmény volt akkor, most ez egy átlagossá ment, ami esetleg, amiről még egyszer mondom, az a visszakanyarodok, hogy egy-két gólról múlott az egész. Tehát egy jó védekezésen, egy jó védésen, pluszba. Tehát ezt úgy kell, ha a statisztikát nézed, akkor az egyik csapat támadott 58%-osan, a másik meg 58,5%-a hatékonyságban. És ott van az egy-két gól, ezekben egy eladott labda, egy félrecsúszott védekezés. Globálban nem arról kell beszélnünk, hogy alapjaiba rontottuk el a védekezést, vagy az egész, amit csináltak, az rossz volt. Egy-egy elcsúszott ilyen szoros meccseken mindenféleképpen. Az, hogy mi lett a vége, az más kérdés. Természetesen azt látjuk, hogy ez egy nehezen feldolgozható dolog, de persze lehetett volna védekezni szorosabb. Itt a támadásban is lőttünk volna 2-3 góllal többet, de ez mind olyan tűnik, hogy magyarázkodások, de ezek tények.
A kettes védőktől várt volna esetleg többet? Tehát azokban a posztokban lehetett volna egy kicsit szigorúbban, eredményesebben védekezni?
Hát nem feltétlenül. Máshol is volt hiba, tehát elcsúszott esetlegesen egy-egy szituáció. De még egyszer mondom, hogy ez azért nehéz róla beszélnem, mert tehát nem tűlt össze a védekezés, hogy kikaptál sokkal, és azt mondod, hogy darabjaira hullott az egész. Tehát itt egy-egy, nem tudom, hogy csúszott el az egész.
Ugye arról már beszéltünk itt a beszélgetés elején, hogy egy elemzést terjesztenek majd az elnökség elé, de ön folytatná a munkát?
Hát ez egy nagyon nehéz kérdés, nézd, a sorsunk az elnökség kezében van, nekem a szerződésem lejár 31. éve, meg kell várnunk az érintésüket, nekem erre nincs most rálátásom.
Hát de hogyha önön múlna, akkor...
Nem tudom, végig kéne gondolnunk az egészet.
Ha igen, akkor mik lehetnek a következő feladatok? Ugye itt beszéltünk arról, hogy egyfajta fiatalítás azért elindult, amiben azért még lehet, hogy mondjuk, hogyha a 24-es olimpiáig nézünk, akkor újabb embereket kell majd kicserélni, hiszen azért néhány ember már, néhány játékos kiöregedhet, tehát akkor ez a következő időszakban egy további fiatalításra lehet szükség?
Hát én nem gondolnám, egyébként fiatal csapat bárki fogja vinni az egészet. Azt gondolom, hogy tehát nem szabad kidobni a kukába ezt a 2,5 éves munkát. Biztos, hogy lehet rá alapozni, építkezni. Egyébként meg nincs annyi játékos Magyarországon, olyan, hogy itt cserégetnénk őket jobbról-balról.
Az Európa-bajnokság ugye egyik meglepetés csapata Hollandia. Mi az, amit esetleg a magyar kézilabdázás a hollandoktól elleshet, átvehet?
Nézd, a hollandok nyertek 2 meccset, ha voltak érdekes játékosaik, meglepték. Gyorsabbak voltak, kisebbek, teljesen más játékot játszottak, értelemszerűen a saját testi adottságukra van szabva az egész, és ebbe nyugodtan felszabadultan tudtak játszani. Párosult ezen a versenyen jó kapus teljesítménnyel, amiből erőt merítettek, egy-egy mérkőzésre eredményesek tudtak lenni. Illetve fontos, hogy azt a győzelmet az egyiket ellenünk szerezték, ami aztán olyan hullámra ültette őket, amivel tudnak utazni jó néhány napon, héten át.
Most kinek a győzelmére tippelne az Európa-bajnokságon?
Hát én azt gondolom, hogy Dánia azért mindenféleképpen ott lesz a végső elszámolásba. Ha szavaznom kéne rájuk, tenném a voksomat.
Gulyás Istvánt, a férfi válogatott szövetségi kapitányát hallották. A magyar kluboknak még nagyobb támogatást kell biztosítaniuk a válogatott játékosoknak, mondta az EB szereplés kapcsán Mocsai Lajos, a Magyar Kézilabda Szövetség tiszteletbeli elnöke, korábbi szövetségi kapitány. Kalapos Mihály interjúja.
A világbajnoki 5. hely után mennyire volt ön számára csalódás a magyar férfi kézilabda válogatott Európa-bajnoki szereplése?
Én sajnos a 4 olimpia és a 18 világverseny, amit végigküzdöttem, nem volt ez a megtiszteltetés, nem ért, hogy hazai világversenyen dolgozhattam volna, mint edző. Valóban ez egy extra jó lehetőség, amire hosszú idő volt rendelkezésre álló idő fölkészülni. Minden világversenyt röviden a saját maga idejében és keretei között kell megítélni. Összehasonlítást csak viszonylagosan szabad megejteni. Tehát az biztos volt, hogy az európai kézilabdázás, mint a világba játszott kézilabdázásban való meghatározó szerepe egy mindig más atmoszférájú verseny, mint egy világbajnokság.
De ezzel együtt többet várt a magyar csapattól? Itt ugye a legtöbben a hollandok elleni vereséget nem értik.
Én azt gondolom, hogy valójában illő lett volna tovább lépni, de ha előtte megkérdeznek, akkor is elmondom a véleményemet, és talán az lett volna az igazán korrekt, és rendelkezésre állok, mint a Kézilabda Szövetség tiszteletbeli elnöke mindig támogatólag. Én azt gondolom, hogy a hollandoknak a fölkészülését a női válogatottal én annak idején átéltem, hogy nagyon magas technológiát és nagyon magas szervezettséget raktak úgymond a kézilabdázás mögé, hiszen a nők eredményesen betörtek a világ élvonalába, és a férfiak ugyanazon a filozófián mennek tovább. Számomra ez nem olyan meglepetés. Ami a játék elméletét illeti, és a játék tudást, abban van óriási előrelépése azon törvényszerűségekben a holland válogatottnál, ami mentén nyerni lehet. Ezek a visszarendeződés fegyelme, hihetetlen fegyelme, a lerohanások forszírozása bármi áron, és a fölállt védelem elleni játék filozófiája, amely jelentősen hasonlít a skandináv kézilabdázáshoz, illetve amit mi is valamikor játszottunk, az eredményes vegyes típusú játékhoz, ahol 3-4 stratégiai megfontolás alkotja az alapját a játéknak.
A hazai pálya mennyire jelenthetett nyomást a játékosokon, illetve hogy gondolja most ebből az eredményből kell-e messze menő következtetéseket levonni?
Én úgy gondolom, ami befolyásolta az első mérkőzést, amely mindig elfogultan játszik egy csapat hazai pályán különösen, de bármelyik világverseny első mérkőzése mindig nagyon nehéz. Itt a COVID-járvány miatt én azt gondolom, hogy nagyon nagy problémát jelentett, hogy nemzetközi porondon, külföldön játszott tét mérkőzések praxisa hiányzott a fölkészülésből. Ebbe biztos vagyok benne, hogy itt többet kellett volna tudnunk, de ugye egyet lemondtak, a többi szervezésben én nem vettem részt, tehát nem tudok véleményt mondani. Mi annak idején egy ilyen jellegű világversenyre éves viszonylatban 10-12-14 mérkőzéses fölkészülési fél éveket tudtunk realizálni, ami csökkenti ennek az első mérkőzésnek a rizikóját. A másik dolog, hogy valójában én azt gondolom, hogy amikor olyan téthelyzet alakul ki, mint itt a második meccsen és a harmadikon, amikor az ember a életéért játszik, tehát gyakorlatilag a kézilabdázás további pozícionálását a hazai és nemzetközi világviszonylatban, ott a válogatottak szerepe, a válogatottak támogatása közönség részéről, mindahogy meg is történt, fantasztikusan realizálódott. Az első mérkőzés után nagy öröm, hogy a közönség egy olyan lojalitást mutatott, hogy a második mérkőzés utolsó szerencsés kimenetelével való egygólos győzelembe visszafordult a csapat irányába. A holland mérkőzésén én kint voltam, ott volt egy adag feszültség és ellenfogadása nyilván annak a teljesítménynek. Úgyhogy örültem, hogy a csapat és a közönség egymásra talált. Röviden tovább jutni vagy kiesni viszonylatba már a hazai háttér csak előnyt jelentett.
A mai magyar válogatott játékosok játszanak-e eleget a klubjukban ahhoz, hogy egyébként az ilyen hőfokú mérkőzéseket eredményesen tudják megvívni?
A londoni olimpiát, ami több mint 25 millió magyar ember követte, és egy sikeres férfi versenyünk volt, gyakorlatilag a Veszprém csapatának edzőjeként 7-8 magyar játékos volt jelen, és nyilván meghatározó mind a védelemben, mind a támadásban. Én is azt gondolom, hogy ezt a kérdést ezt fölül kell vizsgálni. Azt hiszem, hogy a magyar klubokban még nagyobb támogatást kell adni a magyar játékosoknak, hogy pályán legyenek, mint meghatározó játékosok, és itt fejlődjenek. Egyébként külföldön ez fele más. Én jó magam nem nagyon követem, de az érződik, hogy van, aki több játék tapasztalatból jön, valaki kevesebből, de összességében én úgy hiszem, hogy a válogatottak számára, mert nagyon fontos a magyar ember számára a Veszprém, nagyon fontos, én is szögedi vagyok, a Szeged. De gyakorlatilag a válogatott az az egész nemzet lett képviselve még jelentősen, exponenciálisan nagyobb érdeklődés középpontjába képviseli. A kézilabdázást ezért azt gondolom, hogy az itt lévő játékelméleti megfontolások, a fölkészülés specifikációja és az ott lévő versenyeztetés és vezetéselméleti törvényszerűségeket még jobban kell odafigyelve felépíteni.
Föl lehet-e oldani egyébként a klubérdek és a nemzeti érdek közötti konfliktust? Hiszen ugye a kirakat csapataink, a Veszprém és a Szeged kiválóan szerepelnek általában a Bajnokok Ligájában, de hogyan lehetne, hogy ez visszatükröződjön a nemzeti válogatottnál is?
Meg kellene vizsgálni, tehát a szövetség, én azt gondolom, hogy a kézilabdázás föltételrendszerét egy ilyen világversenynek a megrendezésének lehetőségében óriási munkát végzett, és hát fantasztikus ünnep a kézilabdázásnak ez az Európa-bajnokság, és majd a többi sportágaknak is a szinterek. Azonban ebbe lehet egy olyan konszenzust hozni a klubokkal, ahol az ott lévő megfelelő szakmai vezetéssel kiegyezve akár az évközi munkát, mondok egy példát, hogy a dánok, a norvégok gyakorlatilag légvonalban egy órán belül vannak, egész évben folyamatosan tornákat játszanak, közös edzőtáborokat tartanak, tehát folyamatos munkát végeznek, és ez nagyon lényeges. A másik dolog, hogy az a koncepció, ami a játék stratégiai fölépítésében a klubokkal együtt ki lehet alakítani egy olyan közös konszenzust, amely a magyar kézilabdázás jellegét, történelmi tradícionát, hiszen világbajnoki döntőket játszottunk, olimpiai döntőt, EB-t nyertünk női férfi viszonylatban a 80-as évek közepétől, tehát óriási tradícióink vannak, vissza kell nyúlni arra a magyar kézilabdázásnak az alapjaihoz, ami nekünk megfelel, és azt kell játékelméletileg továbbfejleszteni, és a klubokkal, akár külföldi edzőkkel ebben meg kell állapodni, hogy a magyar játékosok ebben a rendszerben tudjanak játszani.
Hogy látja egyébként, voltak hiányposztok az Európa-bajnokságon, illetve lát-e a következő generációkban embereket, akik esetleg ezeket a hiányposztokat betölthetnék?
Ez a válogatott egy jól szervezett átalakuláson nagyjából túlesett sok középkorú fiatal játékosra épül. Itt, amiben gondolkodnunk kell, a saját sávjában játszó játékosnak meg kell növelni a profilját, a támadó kapacitását, az egy-egy elleni képességekben történő játékot, ezt jelentősen javítani kell, hiszen ez a spanyol típusú kézilabda, amely nincs olyanképpen a vérünkbe, hogy a befutások utáni középre tornyosuló keresztmozgásban nincs szélső játékunk. A pozíciós-specifikus játéknál úgy hívjuk, hogy kontrahúzásos stratégiában nem tudjuk a szélsőket helyzetbe hozni. És mondhatnám tovább, rendszerváltásos játéknál, ahol a befutásokkal nagyon komoly, nem csak szélről átlövősőként irányítóból lehetne megbontani a falat. Én azt gondolom, hogy a territoriális együttműködés javításával, akkor rövidre fogva a szót, ahol a páros kapcsolatok, illetve a hármas kapcsolatok jelentősége megnő, akár az előkészítésnél, akár a befejezéseknél, jelentősen át kell strukturálni arányaiban a játékunk. És ez mutatja a többi kézilabda csapat, a hollandtól kezdve a portugálig és az izland, hogy ez a vegyes típusú stratégiai fölkészülés az, amelyik az eredményt most a modern kézilabdázásban meghozza, de ez nem új, ezt mi már játszottuk. Tehát a magyarok ebbe elébe menve évekig, évtizedekig már hasonlóképpen gondolkodtak stratégiai.
Mocsai Lajost, a Magyar Szövetség tiszteletbeli elnökét, korábbi szövetségi kapitányt hallották. Ezzel pedig véget ért a hetes. Új műsorral legközelebb jövő kedden este 19:30-tól jelentkezünk. Magazinunk adásait meghallgathatják, vagy akár le is tölthetik az Inforádió honlapján, az infostart.hu oldalon keresztül. A szerkesztő Kaposi Dávid nevében is köszönöm a figyelmüket, Szabó Gergőt hallották.